Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár második versét énekeljük fennállva, amely így kezdődik, Útaid, Uram! Elfoglalva a 458. dicséret első három versét énekeljük, aki a 458. ének így kezdődik, aki értem, megnyíltál. Csak Istenben nyugszik meg lelkem, tőle jön szabadulásom. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg teljesen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, mi is megvalljuk előtted, ahogyan a Zsoltáros is tette, hogy csak te benned, a te veled való kapcsolatban nyugszik meg a lelkünk. Bárhová megyünk is, nem találunk igazi békességet, hiába is próbálja ez a világ árasztani felénk a maga megoldásait, mégis ott belül a szívünk, a lelkünk olyan nyugtalan, békételen marad. De amikor találkozunk veled, amikor átéljük, hogy lehajolsz és fölemelsz az életünk mélységeiből, kitisztítod szívünkből a bűnt és megbocsátod, akkor békességünk lesz, akkor megnyugvásunk lesz. És köszönjük, hogy ez a békesség, ez a nyugalom, ez napról napra mélyül, erősödik, hiszen átéljük, hogy te itt vagy, közel az életünkhöz, hogy már nem magunkban kell bízni, nem tőlünk függnek a dolgok, még csak nem is ennek a világnak az alakulásától, hanem a tőled. És Urunk, olyan megnyugvás az, hogy te szeretsz, olyan megnyugvást ad, amikor rágondolunk, hogy szereteted Jézusban jelent meg, hogy ideadtad a fiút értünk. Aztán, ha rátekintünk a keresztre, és látjuk, hogy értünk adta az életét, hogy mennyi szenvedést, fájdalmat hordozott el, hogy csak, hogy megmenthessen minket, akkor még inkább megnyugszik benned a szívünk. Egy olyan békességet kapunk, amit a világ nem adhat. És Urunk, ezen a mai estén is köszönjük, hogy veled találkozhatunk, átélhetjük, hogy te változást tudsz adni az életünkbe, mert számodra nincs senki, aki reménytelen volna, és úgy jövünk, mint igazi oltalomhoz, segítséghez, és szeretnénk változni az ige befogadása, az ige munkája által. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének az első 9 versében. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 9. fejezetének első versétől így van megírva Isten igéje. Saul pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen, elment a főpaphoz, és leveleket kért tőle Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezt az utat követik, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Útközben azonban, ahogy Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen fény sugározta körül az égből, és földre esve egy hangot hallott, amely ezt mondta neki: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő azt kérdezte: kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt: én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, és menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. A beleutazó férfiak pedig némán álltak, mert hallották ugyanazt szót, de senkit sem láttak. Saul felkelt a földről, de amikor kinyitotta a szemét, semmit sem látott. Azért kezénél fogva vezették be Damaszkuszba, és 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Ez már a 3. alkalom, hogy ebben a könyvben Saullal találkozunk, akiről tudjuk, hogy egy fiatal rabbi volt, aki nagyon komolyan hitt az Ószövetség Istenében, és úgy gondolta, hogy aki eltér mindattól, amit a farizeusok tanítanak, az hamis úton jár. Meg volt győződve, hogy csak az a helyes út, amin ő jár, az a jó hit, amit ő hisz, és nem vette észre, hogy nagy dolgok történtek az ő korában, és Isten elküldte a várva várt messiást. A hitétől elvakult, és nem vette észre, hogy itt van az, aki vár. Miért nem, akit vár? Miért nem vette észre? Azért, mert ő elképzelte, hogyan kell eljönni a messiásnak, milyennek kell neki lenni, és amikor a messiás eljött, az nem Saul elképzeléseihez igazodott. A megváltó, a Krisztus egész másképpen jött el, érkezett meg, és egész másképpen élt, egész más dolgokat cselekedett, mint amit Saul meg a farizeusok közössége várt tőle. Annyira meg volt győződve a maga igazáról, hogy ezért még ölni is kész volt, és először István megkövezésekor tűnik fel, ott látjuk a többi farizeus meg vén közt, és egyetért István megkövezésével. Sőt, még felajánlja, hogy amíg ti köveztek és levetitek a felső ruhát, ami zavarna, én majd vigyázok rájuk. Tehát ennyire egyetértett velük, ennyire helyeselte Istvánnak a megölését, helyeselte az Úr Jézus követőinek az üldözését. És azt látjuk itt, hogy ez a Saul nem elégszik meg azzal, hogy Jeruzsálemben üldözik Jézus követőit, hanem ő túl akar teljesíteni. Elmegy a főpaphoz és levelet kér, hogy támogassa őt abban, hogy elmenjen Damaszkuszba. Tehát még külföldre is elmegy azért, hogy Jézus tanítványait összeszedje, elfogja, bíróság elé állítsa, és ha kell, akár halálba küldje őket. Ennyire túl teljesít. Ennyire az adott hatalomnak a kívánságát akarja végrehajtani. Annyira ott van a szívében, hogy lássák, hogy én mennyire kitartok az ószövetségi hit mellett, mennyire kitartok az én tanítóimnak az útmutatása mellett. Én megbízható ember vagyok. Hányszor lehet látni, hogy emberek túl akarnak teljesíteni. Nagyon meg akar felelni a hatalomnak, vagy a munkahelynek, és amíg ezt teszi, addig a környezetét eltapossa. Tehát ez a Saul kívülről egy nagyon törekvő ember, karrierista, így is mondhatnánk, és aki elébe áll, az elsöpri. De mi van a belsejébe? Mi van a szívébe? Mivel van ez az ember feltöltve? Lehet, hogy némelyek büszkék voltak rá, hogy hó, micsoda előrelépés van benne, micsoda motiváció, mindent megtesz a népéért, a vallásáért. Voltak, akik irigyelték, hogy jé, ez a Saul fiatal ember, és már bemehet a főpaphoz. Megmondhatja neki, hogy írjon támogató levelet számára. Hát micsoda karrier ez? Milyen nagy jövő vár erre az emberre? Igen, mert sokszor pont azokat irigylik, akik úgy jutnak egyre följebb, úgy érik el a céljaikat, hogy keresztül gázolnak mindenki. De nem figyelnek arra, hogy mi van ezeknek az embereknek a szívében. Ma is sokszor lehet látni, hogy emberek népszerűek, sikeresek, irigylik őket sokan, de nem veszik észre, hogy a külső ragyogás, a sok pénz, az állandó tévészereplés mellett mi is van a szívükben. Itt azt látjuk, hogy ennek a Saulnak a szíve tele volt fenyegetéssel, öldökléssel, gyilkos indulatok voltak benne, és ezek vitték előre. Mi van a szívünkben? Milyen tartalom van a bensőnkben, amit mások nem látnak? Mi az, ami előrehajt? Mi az, ami motivál? Hogyan érem el a céljaimat? Úgy, mint Saul, másokon keresztül gázolva, másokat félre söpörve, nem figyelve arra, hogy kinek milyen szenvedést okozok, mert Saul sem érdekelte, így olvassuk, hogy akár férfiakat, akár nőket talál megkötözve Jeruzsálembe vihesse őket. Nem érdekelte, hogy elviszem az édesanyát, és a gyerekek otthon fognak utána sírni. Nem érdekelte. Nem érdekelte, hogy szakítok szét emberi kapcsolatokat, milyen sebeket, fájdalmakat fogok okozni. Csak én töretlenül haladjak előre. Hogy én kapjak majd elismerést, csak az számít. És mi visz minket is, vagy mi vitt előre, milyen indulatok, gondolatok, csak meg tudjam valósítani a magam elképzelését, és azt minden áron véghez viszem. Nem érdekel, ki hogy sérül, ki hogy rokkan bele, kivel mi történik, csak célba jussak. És Saul elindul, így olvassuk, tele van negatív indulattal, és ez viszi előre. Azt mondja, öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen. Hogyha talál olyanokat Damaszkuszban, akik ezt az utat követik. De Saul elindult, hogy összeszedje azokat az embereket, akik ezt az utat, tehát a Jézusi utat követik, akik Jézus Krisztusnak a tanítványai és követői, akik úgy igyekeznek élni, ahogy Jézus is élt. És itt Lukács a Krisztusban való hitre, a krisztusi tanítványságra használja ezt a kifejezést, hogy út. És ez az út azt akarja, hogy egy élet, életforma, egy életvitel, egy életút, ami különbözik a többségétől. Különbözik ez az út Saul útjától, különbözik ez az életmód és életút Saul életútjától, életmódjától, különbözik a többségétől. Hiszen Jézus erre az útra az evangéliumokban azt mondta, hogy ez a keskeny út. A keskeny út, amelyre a szoros kapunát juthatunk be, de ezen kevesen járnak, azonban az életre vezet. Az életre vezet. Az élet útja. Életet áraszt magából ez az út. A Saul útja, a fenyegetésé, a pusztításé, az öldöklésé, az eltaposásé. Micsoda különbség. És ott, ahol igazán Krisztus követői vannak, ott ez a különbség mindig látszik. A világ megy a maga útján, eltapos, elgázol, megsemmisít, hiszen Saul is kész halálba is küldeni embereket, csak hogy az útjából eltakarítsa őket. Ellenben a krisztusi út az nem okoz senkinek fájdalmat, szenvedést. A krisztusi út odafordul a másik emberhez, próbál rajta segíteni, és megmutatja neki is a helyes utat, a jó utat, az életre vezető utat. És ez az út nem más, mint maga a feltámadott Jézus. Ő mondta így, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az út. Ő az az út, amely igazi célba visz, az üdvösségre, az atyaházába. Ő az az út, amelyen ha járunk, nem tévedünk el, célba érünk. Jézus az az út, aki igazi életre vezet. És aki ráfigyel, aki megmarad mindig ezen az úton, annak az élete teljes élet lesz. Látjuk azt is, hogy ez az út, az élet útja, de sokszor nem abban az értelemben, ahogy itt a világban az emberek látják, hogy az élet útja mit jelent sokszor? Gazdagság, hatalom, siker, jólét, elismerés, szenvedés nélküli élet. És itt azt látjuk, hogy aki a Jézus útján jár, annak igazi belső békessége van, tartalmas élete, célja van, de itt a földi világban bizony szenvedés is társulhat hozzá. Mert valahogy ez a világ nem tudja elviselni azt, amikor emberek a keskeny úton járnak, amikor Krisztus-szerűen igyekeznek élni. Hát itt is nem azért üldözi Saul ezeket az embereket, mert gonosztevők, hanem azért, mert másabb az életük, mint az övé. Ez a Saul látta Istvánt meghalni, aki a kövezőjért imádkozott. Amikor dobálták feléje a köveket, ő imádkozott azokért, akik meggyilkolták. És lehet, hogy Istvánnak ez az imádság, ez a magatartása irritálta Sault. Irritálta, mert ő benne ez nem volt. Ő nem tudott volna az ellenségért imádkozni. Ez a két út különbsége. A széles úton nincs imádság az ellenségemért. A széles úton mi van? Kard. El kell pusztítani. De a keskeny úton, a Krisztusi úton még az ellenségért is imádság hangzik. Miért? Mert még az ellenségem is ember. Az ellenségemért is odaadta Jézus az életét. Az ellenségemet is szereti. És azért imádkozom, hogy aki még ma ellenségem, az ismerje meg ezt a Krisztust. És akkor megváltozik az élete. Tehát Saul még egész más úton jár, mint a Jézus követői. Azonban nem tudja, hogy nem sokára egy nagy forduló fog bekövetkezni az életébe. Még nem tudja. Még nem tudja, hogy Isten Jézusban keresi őt, és meg fogja fordítani az életét. Az Isten nem akarja, hogy tovább menjen azon az önpusztító, meg másokat elpusztító úton, amin eddig haladt. Tehát Sault viszi előre az öldökléstől való lihegés, a fenyegetés, az ő gondolkodását azt tölti be, hogyan fogja majd el az embereket, hogy gyűjti össze, hogy hajtja őket, Rabszíjon, Jeruzsálembe, és azt olvassuk útközben azonban. Tehát ő megy a maga útján, viszi előre a természete, a vére, a gyűlölete, és az Úr már gondolt valamit, útközben azonban valami fog történni. Saul nem tudja, hogy valami fog történni. Saul még magabiztos, elterveztem, elindulok Jeruzsálemből, és megérkezek Damaszkuszba, és végrehajtom a tervem, hisz kezemben van a felhatalmazás, és ez bizony gőg, nem ismeri még azt az ígét, amit majd Jakab fog leírni később, pár évtizeddel később, hogy ne mondjuk azt, hogy ide meg oda megyek, ezt meg azt fogom tenni, hanem előtte mondjuk azt, hogy ha az Úr akarja és élek, ha az Úr akarja és élek, akkor ide vagy oda fogok menni, ezt vagy azt fogom megtenni. Igen, mert nem tudjuk, hogy egyáltalán célba fogunk-e érni a magunk útján. El fogok-e jutni oda, ahova én terveztem. És Saul majd rádöbben, hogy nem tud eljutni oda, ahova tervezte, mert Isten akadályt állít elé. Isten megfordítja az életének az útját. és most fog majd jó irányba haladni. Ugye mi történik útközben, ahogy Damaszkusz felé közeledik, hirtelen fény sugározza körül az égből. Tehát hatalmas fényjelenség veszi körül Sault, olyan erős fény, hogy elveszíti a látását, leesik a földre, és fogalma sincs, hogy mi történik vele. Megy, rohan, viszi a gyűlölete, és mondhatnánk azt, hogy se nem lát, se nem hall. Bele rohan az elébe álló Krisztusba. Frontális ütközés. Nem akarja észrevenni az Urat. Hogy mondhatjuk ezt, hogy nem akarja észrevenni, amikor most találkozik vele először? Hát azon az alapon, hogy Jézus már kereste őt. Jézus már ott kereste István halálánál. Hiszen hallotta István prédikációját. Hallotta azt a ószövetségi levezetést, ahogy eljutott István Ábrahámtól Jézusig. És bemutatta nekik, hogy Ábrahámtól Jézusig ugyanaz az Isten munkálkodik. És Jézusban ugyanaz az Isten lépett a földre, aki elhívta annak idején Ábrahám atyátokat. És aki aztán sok csodát cselekedett az ő népe között. Saul, aki ismerte az Ószövetséget, hiszen teológus volt, annak már ott fogni kellett volna az üzenetet. Annak már meg kellett volna hallania, látnia, hogy amit István mond, az igaz. Hogy valóban Jézus a Krisztus. De nem hallotta. Elvakult volt. A lelki szemei el voltak homályosítva. És ezért rohan bele. Frontálisan. Krisztus lényébe és szeretetébe. És sokszor vannak úgy emberek, hogy igen, hát most megszólított az Isten, vagy van, aki súlyos élethelyzetbe kerül, amikor meghallja az Isten szólítását. De nem biztos, hogy akkor szólt Isten először. Mert hányan vannak, hogy csak mennek, és amikor szól egy ige, nem hallják. Le vannak szigetelve. Hány ember hall igét egy-egy eseményen, akár temetésen, keresztelőn, házasságkötéskor, vagy elmennek valamilyen ünnepségre, templomszentelő, felolvasnak egy igét a Bibliából, beszélnek is róla, de nem hallják az emberek. A többség nem hallja. Megy tovább ugyanúgy a maga útján. Aztán később elcsodálkozik. Miért történt ez a nehéz esemény? Miért jött ez a tragédia? Mert Isten szeret. És ha nem hallottuk meg, amikor szólt, akkor utánunk jön, és megengedi, hogy nehezebb dolgok jöjjenek, mert hát ha akkor majd hallani fogunk. Hát ha akkor meghalljuk. És mi történik? Amit nem hallott meg Saul, amikor őrizte István kövezőinek a ruháját, az most meghallja itt a földön. A lováról leesve, vakon. Most nincs más, meg kell hallania. És hallja is. Egy hangot, amely azt mondta neki, Saul, Saul, miért üldözöl engem? Igen, Isten szól az életünkbe. Egyszer, kétszer, háromszor. Talán még a nevünket is mondja. Mert egy-egy ilyen bibliai történetben, amikor halljuk, hogy valakit megszólít nevén az Úr, oda bele lehet a saját nevünket érteni. Beleérthetem a magam nevét. Hogy itt most nem Sault, hanem engem szólít az Úr. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Miért? Milyen érdekes ez a kérdés, meg ez a kérdőszó, mert ezt legtöbbször mi szoktuk használni.
Miért? Miért engedi az Isten? Miért pont én? És itt most Jézus kérdez. Úgy, ahogy az ember szokott. Miért üldözöl engem? Mikor a földre esik, hallja a nevét, hallja, hogy megszólítja egy hang. És ahogy ezt úgy olvassuk, nekem összefüggés keletkezett egy ószövetségi történettel, mégpedig Bálám történetével. Ugye Bálám az a keleti mágus, aki az elmegy a Moáb királynak a követsége, azzal a kéréssel, azzal a feladattal, hogy jöjjön el és átkozza meg Izrael népét. Tehát amíg nem átkozza meg, addig nem tudják legyőzni ezt a népet. Ez az Isten népe is hatalmas és erős. És először Bálám elmegy, megkérdezi Istent, Isten mondja, hogy ne menj el! Ne menj el! Nem átkozhatod meg! Az én népem! De olyan mai ember ez a Bálám. Mert az Isten szól neki, világosan megmondja, mit csináljon. De mi az erősebb? A pénzszava. Na, ma mi dönt el dolgokat? A pénzszava. Hát ott is hazamennek a követek, elmondják a királynak, hogy ez a Bálám nem akar eljönni. És a király úgy dönt, hát akkor még nagyobb szekér kincset küldök. És ez meggyőzi. És elmegy Bálám, és egyszer csak azt veszi észre, hogy a szamara nem tud menni. Hogy a szamara nem harad előre, odaszorítja a lábát a sziklafalhoz, dübejön, megveri a szamarat, miért nem mész? És akkor megszólal a szamár. Ennyire vak ez a Bálám, belerohan az Isten angyalába, mert az volt ott az úton, és még mindig nem lát, a szamár látja meg. A szamár látja meg, hogy Isten utánad jött, hogy beavatkozik. És már muszáj a szamárnak megszólalni emberi nyelven, hogy ez a Bálám megálljon. És mintha ez történne Saullal is. Isten szólt, hamarabb, de nem áll meg. És belerohan a falba, és most megszólítja Jézus, Saul, Saul, miért üldözöl engem? És azt látjuk, hogy nem is tud erre Saul válaszolni. Mert érthetetlen. Nem érthetetlen? Nem érthetetlen, hogy Jézus kérdezi, hogy miért üldözöl engem? Nem érthetetlen, hogy az ember miért fordul szembe az Istennel? Nem érthetetlen, hogy miért nem kell nekünk ma az evangélium, nem kell Krisztus? Nem érthetetlen? Nem érthetetlen. Jézus nem kell. De elmegyünk szavazni, a verekedő politikusokra fognak szavazni. Ők kellenek. És Jézus, aki nem ártott senkinek, aki csak jót tett, szerte járva és meggyógyított mindenkit, és aki ma is meggyógyít, ha hozzá fordulok teljes szívvel, a testi, lelki sebeimből, betegségeimből hány embernek kell? Milyen kevésnek? Az erőszakosok, a pénzhatalmát bírók, azok kellenek. De az alázatos Krisztus nem. Aki szeret, aki az életét adta értünk. Hát nem megdöbbentő? Hát mintha így kérdezné Jézus, hogy Saul, miért üldözöl? Bántottalak én téged? Saul, mi rosszat tettem én ellened, hogy te nekem jössz? Miért nem kellek én neked? És engedjük ezt a szívünkig hatolni, ezeket a kérdéseket. Nem érthetetlen az, hogy az Isten elkészít egy bolygót, az berendezi, és egy berendezett földre ráállít egy emberpárt, mindenük megvan, és az az emberpár nem sokára hátat fordít annak, akitől mindent kapott. Az életétől kezdve, addig a földig, amelyen lakhat, az Istentől elfordul. Nem érthetetlen ez, de bizony az. Ugyanúgy, mintha azt látjuk, hogy egy gyermek elfordul a szüleitől. Azok, hogy felszoktunk háborodni, ha hallunk olyan történetet, hogy a szülők megadtak a gyereknek mindent, aztán egyszer csak ott hagyták a szülőket magukra, nem törődnek velük, hogy mi lesz, azon felháborodunk. De ugyanez történt az Éden kertben, hogy az ember ott hagyta a mennyei édesatyát. Ott hagyta azt az atyát, aki őt életre akarta, életre szerette, aki mindent megadott érte, és aki még azután is utána ment, úgy, mint a tékozló fiú atya, hogy várja, hogy hazajöjjön az a elveszett, elcsatangolt fiú, és amikor hazajön, visszafogadja az atyai házba. Hát miért üldözöl engem? És Saul nem tudja megválaszolni ezt a kérdést, vagy nem akarja megválaszolni, mert ő is kérdez, kicsoda vagy, Uram? Ott a porban, a földön tanul megkérdezni. Vakon, nyomorultan, amikor rá kell döbbennie, hogy én a valaki, aki teljhatalommal elindultam, hogy lesöpröt mindenkit, most ott vagyok a földön, a porban. Én, akitől rettegtek, menekültek, elbújtak, hogy nehogy megtaláljam őket, most ott vagyok, megalázva, másra szorulva. Hisz majd látjuk, hogy nem is tud egyedül bemenni Damaszkuszba. De elkezd kérdezni. Most kezd el ott a porba kérdezni, kicsoda vagy, Uram. És ez már azért egy alázatosabb Saul. Itt Úrnak szólítja. Itt már nincs az, hogy na te vagy az Isten káromló, akit megöltek. Itt már leszállt a földre. Itt már megvallja, hogy egy nyomorult, bűnös, elveszett ember vagyok. Te vagy az Úr. Nagyon átéli, hogy ez a hang, aki őt szólítja, fölötte áll, és ő nem állhat előtte, ő már nem valaki, hanem annak az őt szólítónak a kegyelmétől függ. Az ő élete ott a porban a kérdező hangtól függ. Itt már nincs a kezembe az életem. Kicsoda vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt. Én vagyok Jézus. Micsoda megrendítő lehetett ez Saulnak. Én vagyok Jézus. Az egyik azzal szembesülni, hogy hallja, hogy Jézus az őt megszólító. Az a Jézus, akiről eddig meg volt bizonyosodva, hogy csak egy hazug, csaló, istenkáromló, és megérdemelte a halált. Hisz amikor elment a főpaphoz, hogy Jézus tanítványai ellen felhatalmazást kérjen, akkor a főpap egyetértett vele, azért adta a felhatalmazást, és valószínűleg elmondta, hogy nagyon helyesen cselekszel, ezeket ki kell írtani, mert az a názáreti Jézus, az egy csaló, istenkáromló, és a tanítványaival le kell számolni. Tehát biztos, hogy megdöbben azon, hogy az a Jézus, akiről azt mondták a főpapok, hogy meghalt, mert megöltük a kereszten, hazugság az, hogy feltámadt, most az a Jézus szól hozzám, beszél velem. akkor meg kell érteni, hogy ez a Jézus él. Lehet, hogy a főpap megölte, de hatalmasabb a főpapnál, és az atya őt feltámasztotta. A főpap csak ölni tud, igen, az ember csak ezt tud, életet elvenni, de nem tudja már a halottnak visszaadni az életét. Ez a különbség. A főpapok döntése nyomán megölték Jézus, az Isten döntése nyomán pedig feltámadt. Isten a nagyobb. Az ember öl, az Isten pedig megelevenít. Előhoz. Elsősorban most még ebben a korszakban a lelki halálból. De eljön az az idő, amikor a fizikai halálból is előhozza azokat, akik ővele éltek és ővele haltak meg, akik hisznek benne, mert Jézus Úr a halál fölött is. De megrendítette Sault Jézusnak a válasza azért is, mert így hangzott, én vagyok Jézus. Hát nem elég az, hogy a gyűlölt nevű Jézus megszólítés, el kell fogadnom, hogy él. De még azt is mondja, hogy én vagyok Jézus. És Saul, aki rabbinak tanult, a legkiválóbb rabbi lábánál, Gamálielnél, és őt tekintették az utódjának, tehát egy leendő professzor ott van a porban, és ő nagyon jól tudta, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok, akkor az az Isten szólítja őt, aki Mózest is. Vagyok, aki vagyok. Mózes is ezt hallotta a csipkebokornál. Vagyok. És ezt mondja Jézus, vagyok. És Saul érti, mert értenie kell, hogy atyái Istene azonos Jézussal, és amikor Jézus szól, akkor az az Isten intézi hozzá a szavait, aki Mózest is megszólította, elhívta, aki Mózes által hatalmas csodákat cselekedett, és erős kézzel szabadította ki népét Egyiptomból. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Hát, Jézust üldözte. Nem olvasunk arról, hogy Saul ott lett volna a kereszt alatt, és kiabálja, hogy feszítsd meg. Akkor miért mondja ezt Jézus? Hogy én vagyok Jézus, akit te üldözöl. Hát azért, mert amikor valakik Jézus tanítványait, a benne hívőket üldözik, azok Jézust üldözik. Jézus azonosítja magát az övéért szenvedéssel. Amikor az én népemet bántjátok, támadjátok, fájdalmat okoztok neki, azt nekem teszitek. Engem üldöztök. Ennyi Jézus válasza, nem magyaráz meg többet, nem beszél neki többet, hanem parancsot ad, de kelj fel, menj be a városba, és majd megmondják neked, mit kell tenned. Ennyi volt az első lépés. Jézustól megjelent Saulnak, megállítja az úton, és majd, hogy rá tudjon állni a másik útra, a keskenyre, ami életre vezet, ahhoz el kell kezdenie engedelmeskedni. Itt kezdődik, kelj fel, menj be a városba. Menj be oda, ahova indultál. Majd ott mondják meg, kik? Azok, akiket gyűlöltél. Azok fogják neked megmondani, mi a teendő. Ők fognak életre segíteni az ellenségeid. Hát ez a Krisztus útja, testvéreim. Az ellenség, Saulnak az ellenségei, akikre ellenségként tekintett, azok fogják majd az élet felé irányítani ezt az embert. Hát ilyen fantasztikus. Az Isten útja, az Isten országa. De ahhoz, hogy Saul ezt megtapasztalja, fel kell kelni. Be kell menni a városba. Vakon, porosan, koszosan, nem bevágtatva, ahogy tervezte, hanem úgy, hogy mint egy nyomorultat kezénél fogva vezetik. Mert ugye vak nem látja az utat, másokra szorul rá. Mit is olvastunk, hogy azért indult Damaszkuszba, hogy megkötözve férfiakat és nőket Jeruzsálembe vihessen. Ő akarta bevezetni az embereket. Ő ül a lóháton, a fogjai jönnek gyalog, és bevezeti Jeruzsálembe. És mi történik? Őt vezetik. Mert aki magát felmagasztalja, az megaláztatik. És aki magát megalázza, az felmagasztaltatik, mondja az Úr Jézus. Igen, tiéd a döntés, Saul. Ha azt mondod az embereidnek, hogy vezessetek be Damaszkuszba, akkor ott rá fogsz lépni az életre vezető útra. Azonban, ha te dacolsz és azt mondod, vigyetek vissza Jeruzsálembe, akkor elszalasztod életed legnagyobb lehetőségét. Elszalasztod az én tervemet, ami van a te számodra. És Saul úgy dönt, hogy bemegy Damaszkuszba. Bemegy Damaszkuszba. Vállalja ezt a megalázó utat. És engedi, hogy az Úr megfordítsa az életét. Itt kezdődik a fordulat, amikor elindul Damaszkuszba. Itt kezdődik. Engedi, hogy az Isten egy újat, egy mást hozzon ki az életéből. És nekünk is ott kezdődik, amikor így rábízzuk magunkat Krisztusra, és engedjük, hogy akár megaláztatáson, nehéz élethelyzeten keresztül, próbák által, de rávigyen az élet útjára, alakítsa, változtassa az életünket. 3 napig nem látott, nem evett, nem ivott. 3 nap vakon. Ezt talán úgy is lehetne látni, hogy, és lehet, hogy így jó is látjuk, hogy ez a 3 nap nem látás, ez mi 3 nap sötétség. 3 napig volt a megváltó a sötétben, a sírban. 3 napig. És 3 napig kell vakon lennie Saulnak, hogy igazán belülről a lelkében elkezdjen látni. És ő is feltámadjon egy új életre. 3 nap Jézussal, és ebben a 3 napban nagy dolgok mennek benne végbe, és adja az Úr, hogy mi is átéljük így a szívünkben, a lényünkben az Úr munkáját. Átéljük, hogy a sötétségből világosság lesz, a halálból élet az ő hatalma által. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük ezt a történetet, és dicsérjük a te nevedet, magasztaljuk hatalmadat, mert te ezeket az ember javára fordítod. Meg egy ilyen személyt is, mint Saul, nem elpusztítottál, nem úgy szabadultál meg tőle, hogy megölted, mint ahogy ő tervezte a te tanítványaid ellen, hanem a szívét változtattad meg. Úgy távolítottad el az üldözőt az útból, hogy új emberré formáltad, hogy megmutattad neki az élet útját. Kitisztítottad a szívét attól a régi, gonosz, gyűlölködő tartalomtól. És Urunk, köszönjük, hogy a mai napig így közelítesz hozzánk, alázattal, szeretettel, és te nem eltávolítasz az útból, hanem megváltoztatod az életünket. Kitisztítod a szívünkből a haragot, a gyűlöletet, a bosszút, a félelmet, az irítséget, vagy bármit, ami még a régi természetünkhöz tartozik, és új emberré teszel, lelked és igéd által. És kérünk, ebben erősíts, vezess minket tovább. Add, hogy mi is tudjunk úgy csendben lenni, ahogy megtanult Saul is, És add, hogy ebben a csendben halljuk a te szavadat. Urunk, megvalljuk, hogy van, amikor mi is úgy vagyunk, mint ez a farizeus, hogy nem halljuk, amikor szelíden szólsz, és csak akkor jut el a szívünkig a te szabad, amikor mi is a porba hullunk, amikor ott vagyunk megalázottan, nyomorultan, mert kiderül, hogy nem vagyunk mi azért olyan hatalmasak, kiderül, hogy te nagyobb vagy nálunk. És add meg, Uram, hogy így le tudjunk mi is szállni a földre, és ismerjünk el Urunknak, és bízzuk rád az életünket. És köszönjük, hogy amikor ez megtörténik, akkor csodálatos dolgokat tapasztalhatunk. Segíts, hogy megtanuljunk a te nevedért szenvedni, üldözést elhordozni, és add, hogy mindig vállaljuk a tőled való életformát ebben a világban. Kérünk, Urunk, így a betegekért, kórházban lévő testvérünkért, adj neki gyógyulást, emeld magadhoz az ő szívét, add, hogy a kórházi ágyon is vele tudjon beszélgetni, és átélje a te bűnbocsánatod, kegyelmed, szereteted. Kérünk minden betegért, akár kórházban, akár otthon vannak, vagy lábadoznak, hogy Uram, egyre közelebb kerüljenek hozzád, és a lélek is gyógyuljon a test mellett. Könyörgünk az egyedül élőkért, megfáradtakért, csüggedőkért. Elég visszük, Uram, a családokat, gyermekeket, fiatalokat, megkötözötteket. Könyörgünk a gyászolókért, adj nekik békességet, vigasztalást. Könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja, és élünk, legközelebb csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet, majd vasárnap 10:30-től ismét itt a templomban úrnapi istentiszteletre kerül sor. Befejezésül a már megkezdett 458. dicséret 4. versét énekeljük, ha bevégzem életem.